Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ipart és a munkahelyeket meg kell védeni. A kormánynak lesz két akcióterve, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás hátrányosan érinti a Magyarországon működő cégeket, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, a Magyarországról Amerikába menő termékek direkt és indirekt formában 11 milliárd dollárt tehetnek ki. Ehhez jön a 15%-os vám, azaz 1,5 milliárd dollárról lehet beszélni. Két akciótervet kell a kormánynak kidolgoznia, egy munkahelyvédelmi akciótervet, hogy ne úgy reagáljanak a magasabb vámtételre a Magyarországon működő nemzetközi cégek, hogy embereket bocsátanak el, illetve kell egy iparvédelmi akcióterv is, nehogy az történjen, hogy bezárnak bizonyos üzemeket, mert nem éri meg az Amerikába történő export a vámok miatt. Tedd le a terhed néven új program indul, amelynek keretében a 112-es segélyhívó számon állami gondoskodásban lévő gyermekekkel kapcsolatos bántalmazást, abúzust lehet bejelenteni, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a rendvédelem és a gyermekvédelem együttműködésében megvalósuló program rendezett körülmények között segít mindenkinek letenni a múltbéli terhét, azért, hogy a gyermekvédelemben rend legyen és nyugalom. A napokban érkeznek a családi adókedvezmény, a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj megemelt összegei, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konzsófia elmondta, éppen egy hónappal ezelőtt július 1-én indult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, melynek pozitív hatásait éppen az elkövetkező napokban a júliusi bérek kifizetésekor fogják érezni a magyar családok. Hivatalosan is megkezdődött a 2025-ös 2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. Jelentette be a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Üllőn. A Kelló könyvtárellátó közhasznú non-profit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón. Balatoni Katalin kiemelte, a következő tanévben 13 millió tankönyv kerül a diákokhoz, ez 1,2 millió diákot érint szerte az országban. A 13 millió tankönyv mellett 100 ezer fejlesztési eszköz is felkerült arra a listára, amelyből az iskolák választhattak. A terveknek megfelelően befejeződött a Tokaj-Hegyalja Egyetem történelmi jelentőségű főépületének teljes rekonstrukciója. Így európai színvonalú, a Comenius hagyományokhoz méltó oktatási körülményeket teremtettek a kampuszon, közölte a Tokaj-Hegyalja Egyetem. 1 milliárd forintos támogatást kap a 2029-ig tartó felsőoktatási mentorprogram, mondta Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár. A politikus közölte, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már 16 éve működtet kortárs segítő programot, ezt erősíteni most meg a kormány azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít. Az idei Forma 1-es Magyar Nagydíj versenyhétvégéjén 1500 rendőr teljesít szolgálatot, és több mint 200 kamera figyeli a helyszíneket a gördülékeny forgalomirányítás és a bűnmegelőzés érdekében, mondta el a távirati irodának a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője Mogyoródon. Beluzsárné Belica Andrea a Hungaroring főbejáratánál felállított ideiglenes rendőrőrsön közölte, kiemelt bűncselekmény, szabálysértés vagy nagyobb baleset tavaly sem történt. Az elmúlt 4-5 évben látható, hogy az emberek egyre alaposabban tájékozódnak, időben elindulnak, így egyre kevesebb a fennakadás. A rendőrség augusztus 4-e és 10-e között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez, közölte az ORFK. Azt írták, hogy a gyors hajtó kiszűrése érdekében az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyors hajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, hívták fel a figyelmet. Visszaállította az ukrán parlament a korrupció ellenes szervezetek függetlenségét. Egy olyan heves tiltakozást kiváltó törvényt írtak felül, amelynek értelmében az ukrán korrupció ellenes hivatal és a különleges korrupció ellenes ügyészség az elnökhöz közel álló legfőbb ügyész felügyelete alá került volna. Végül az időjárásról. Az ország északnyugati felén megnövekszik a felhőzet. Ott erősen felhős borult lehet az ég, másutt derült időre van kilátás. A felhősödéssel párhuzamosan nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a légmozgás gyenge marad. Éjjel a hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgetünk, az Álmodozó szerelem című műről, mely könyvalakban ez idáig még nem jelent meg. Balázs Géza nyelvésszel és Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával összefogva most könyvalakot ölthetett a folytatásokban 1886-ban megjelent írás. Hallgassák nyitott szívvel Cseh Varga István gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvről beszélgetünk a mai napon itt a hallgatóknak?
Egy olyan könyvről, amelynek a címe Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza devecseri tanítósága idején keletkezett. Saját írói hangját, mondandóját kereste ebben, az elődök és a kortársok hatása érződik, főleg Jókaié, ebben a sajátos szemléletben. Ehhez igazodik a narrációja, a kompozíciója is, tehát egy pályakezdő regény. De olyan pályakezdő regény, amelyhez asszociálhatjuk Vörös Marti Zalán futását, vagy Goethe ifjú Werther szenvedéseit, hiszen ott is a pályakezdő művek egy későbbi hatalmas, óriás művet előlegeztek. Hát nem eklektikus eseményregény csak, hanem több nála, és nem is csak kalandregény, hol ott mindez belejátszik a kompozíciójába. A lényeg az, hogy itt egy sorsfelmutatás történik, és ebbe Gárdonyi már fiatalon belekomponálta a végtelent, a szakrális, a szakralitás átragyogás lehetőségét. Vannak benne olyan szakrális textusok, amelyek későbbi remek művekben kiteljesednek. Olyanok, amelyeket a marxista irodalom történetírás le- és kitagadott, s a jelenkori posztmodernség pedig figyelemre sem méltott. 1883. április 2-án 20 évesen kezdte el. Mégpedig életének olyan szakaszában, ahol nyiladozó szerelmek, csalódások, szakítások torkították az életét, s aztán a mindössze 4 lapos győri közlönyben publikálta 1886. január 3-ától 1886. június 3-áig könyv alakú megjelentetését igazi trúvájnak tartom, unikálisnak. Keller Péter saját kiadásában bábáskodta fényre, dédapja születésének 160. évfordulójára, tehát augusztus 3-ára.
Ugye említi tanár úr itt a szakrális témakörökre koncentráló kompozíciót. Beszélgessünk még erről egy kicsit részletesen itt a hallgatóknak, illetve már rákérdeznék a keletkezés történetre, hiszen abba is egy kicsit már belekóstoltunk a cselekmény, illetve az esemény sorra is.
Igen. Hát még annyit, hogy Balázs Géza nyelvész professzor szakszerű szöveggondozásával vehetjük kézbe. 173 jegyzettel látta el, és kétféle kiadásban, puha és kemény táblásban is megjelent. Balázs Géza értékelés összegező. Az álmodozó szerelemről ezt írja, hogy izgalmas, kedves, emlékezetes, szórakoztató élményt jelent, és ha engedjük, egyben fölemelő érzéseket kelt az emberben. Na ezekről a fölemelő érzésekről kérdésére sok mindent el fogok tudni mondani, mert megismertem, megszerettem ezt a pályakezdő kis regényt. A fölemelő érzések tematikusan is szakrális. A fülszövegben azt írja Keller Péter, Gárdonyi tanítósága kezdetén átélt személyes élményeire épülő példabeszéd. Tehát azt, amit ő eltanult kántor tanítóként képzőben, az igehely és az értelmezése, a példázatok, a Jézus eszményre jellemző műfaj, a lelki tökéletesedésről szólnak. Mint ahogy később majd a remek műveknek a javításainál is látjuk, hogy vannak részek, ahol nem így csak jobbítás történik, hanem az adott pillanatban az író tökéletesedési igénye, tehát javítás és tökéletesedés együtt jelenik meg. A titkos naplóban így foglalja össze ezt a kérdéskör kulcsát, mondhatjuk így. A szeretet mértéke, mennyit képes valaki valakiért szenvedni? Persze Gárdonyi már itt alkalmazza a később mesterfokra kimunkált, hogy amit az olvasó fantáziájával, asszociációs képességével, társításával kitalálhat, azt nem kell leírni, nem kell elmondani, azt rá kell bízni az olvasóra. És hát ilyennek tartjuk azt is, amit elhangzott, hiszen folytatni tudnánk, hogy nem csak szenvedni a másikért, de hát ez a legnagyobb, ez már az üdvösséghez, az Úr Jézus szenvedése, a megváltás, ami kereszthalál életét adta megváltásunkért, hanem dolgozni, munkálkodni, jó ügyeiben segíteni, és tehetünk 3 pontot, hogy mi mindenben megnyilvánul mindez, és az utóéletének 101. évében most még inkább lehet érezni, hogy az eltelt évtized az egy hitelesebb, árnyaltabb Gárdonyi kép kialakításához alapot teremtett. A szakrális dimenzió alapos vizsgálata pedig nélkülözhetetlen, hogyha mi egyenesen ki akarjuk mondani, hogy Gárdonyi írói öröksége mi mindent jelent a számunkra. Tehát azért gond ez, mert észre se vettük, hogy az az ateista, materialista, marxista szemlélet az éppen ezt a szakrális dimenziót kitagadta, kizárta, és a többivel akart elhitetni, hogy ez a minden, és ő tudja a legjobb értelmezést adni. És az egész magyar irodalmat, amely azért mégiscsak keresztény irodalom már 1000 év óta, és tudjuk, hogy a kereszténység evangélium hirdetés a legfontosabb. De ahol megjelent a földkerekségen, ott kultúrát teremtett, ott művészetet teremtett, irodalmat teremtett. És az ómagyar Márias irodalomtól, de mondhatjuk a Halotti beszédtől napjainkig, vagy Nagy Gáspárig, létezik ez a keresztény szemléletű, értéket teremtő kultúra és irodalom, és itt foglal helyet abban a bizonyos magas panteonban, Gárdonyi Géza, és most már tudjuk, hogy nem csak a nagyművekkel, hanem az első kisregényével együtt.
Beszélgessünk akkor a cselekmény és esemény sorról is, ugye? Keletkezés történetbe egy kicsit már így bele kukkanthattunk. Ugye első pályakezdő regényéről van szó.
Igen. A történetek pozitív kicsengésűvé tétele az ellentézisek révén is lehetséges, már itt érvényesül, amit később gyakran alkalmazott Gárdonyi. A lényeg ez, hogy Ilona az Istent imádta, Sándor a lánykát imádta. Tehát Isten szeretete, ember szeretet, férfinő kapcsolatában jelenik meg. Pajándi Sándor megszökteti Ilonát, elvonulnak a rengetegbe, zajlik az életük, gyerekük születik, meghol, Sándor szerzetesnek áll bánatában, majd kilép a rendből, megnősül, de csalódik, gyilkolni akar haragjában, de amikor a sírnál újra találkozik Ilonával, mindketten letérdelnek a gyerekük sírhalmához, közös imádságot mondanak, és kiesdik a kiengesztelődés szerelmét az égtől, és a kegyelem megadja nekik a szerelem újjászületését. Együtt hagyják el a rengeteget. És a végén majd Sándor Ilonával áll az oltár elé, megáldja a pap szerelmüket. És hát itt a szakralitás, átragyogás egyik csúcspontja, és az, hogy Gárdonyi nem csak szépet, jót, igazat, szent dolgokat akart írni, hanem mindezzel lelki erőt is akart adni. Nem csak gyönyörködtet, nem csak tanítani akar, hanem benne van az, hogy közelebb-közelebb, Uram, hozzád, hogy a lélekben a tökéletesedést találja az ember minden gondon, tragédián keresztül.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Gárdonyi első regényéről, az álmodozó szerelemről beszélgetünk dr. Csé Varga István irodalomtörténésszel. Most, hogy egy kicsit már bele láthattunk a cselekmény és az esemény sorba, így a hallgatók is, akik esetleg még nem ismerik ezt a művet, azt hiszem elmondhatjuk, hogy valóban több szakrális csúcspontja is van. A regény első szakrális csúcspontja a Szent Mise pompás leírása.
Igen, mégpedig tényleg pompás. Azért, mert a liturgia, a leiturgeó eleve azt jelenti, hogy szent szertartás a lélekért, a közösségért. Nagyon fontos a közösségért. Az Úr Jézus biztos, hogy alkalmanként egy-egy embert is tanított, szólt hozzá, de ő közösségben tanított. És itt is erről van szó, hogy a Szent Mise pedig ennek a csúcspontja, annyira, hogy ez a magaslati pont, hogy nem csak látvány szinten, hanem misztériumos látásmód szerint is, ez a Szent Mise és a leírása, elbeszélése annyira empatikus, látható erejű elbeszélés, hogy a jelzőket keresve valóban a pompás illik leginkább ide. Miről szól? Hát a legszentebb eucharisztia, a kommunióról, Jézus misztikus teste által, az ember megszentelése, a liturgiája lélekemelő közösségi élmény. És idézem Gárdonyit, ha valami szépet, lélekemelőt akarsz látni, menj el egy vasárnapon a falusi templomba, s amit ott szemlélsz, amit ott hallasz és érzel, felülmúlja képzeletedet. Üdítőleg hat lelkedre, s egy kedves emlékkel gazdagít. Folytatom az idézetet, Sándor meghatottan engedte át magát a vallásos ténykedés eme hatásának, s égi érzelmekben ringatózva szemlélt és hallgatott. Ez bizony nem csak látványsík, még csak nem csak a textusok, tehát énekek, hanem a léleknek a síkja, nem is akármilyen mélységgel. Gondolom, hogy ma is érezzük azt, hogy ha a Szentmisén énekel a hívő közösség, akkor megemeli. Akkor pedig mindenki énekelt, mert tudta a textust, a dallamot, és együttesen. És részese lenni ennek a Szent Misének, az nem hallgatást jelentett csupán, hanem a részvételt, az a titokzatos együvé tartozást, amely valóban lelkiélményt, közösségi lelkiélményt ajándékoz a jelenlévőknek.
Tanár úr, hogyha már szakrális csúcspontokról beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a regénynek a második szakrális csúcspontja az a Mi atyánk Gárdonyi értelmezése, tehát Gárdonyi értelmezése szerint?
Igen, sőt, számomra a legbeszédesebbek egyike a könyvben, mert a Szent Mise titkához, hát bizony nem nagyon találunk szavakat. Azt csak úgy csodáljuk, és lélekben átéljük. De itt igen, mert konkrét, a legszentebb textusról van szó, a legismertebb keresztény imádságról az Új Szövetségben. Hát ezt nevezhetjük ugye Pater Nosternek, mert ugye az úgy kezdődik a latin változat, Oráció Dominikának, az Úr imádságának, vagy ahogy a protestánsok szeretik emlegetni ezt a megnevezést, hogy az Úrtól tanult imádság. Tehát itt vagyunk, hogy a lelke a mi atyánk. A mostani szentmisében is, ugye lelke, fölállunk, elmondjuk, és utána még a kiengesztelődés is, hogy legyen békesség közöttünk, a Pax Tecumnak megfelelő kívánság, amely ugye nem csak jó kívánság, amelyet komolyan gondolunk, szívesen mondunk, abban a reményben, hogy a másik is, társunk is szívesen fogadja, és viszonozza is talán, hanem ez áldás kívánság. Tehát a jó kívánság szakrális dimenzióban. És ezt érzékeljük, hogy a mi atyánk, annak az imádkozása, az bizony az így szól Jézus tanításában. Mindig érdekes ez, hogy a bevezetés van mind a két változatban, amit ismerünk, hogy mi atyánk, ti tehát így imádkozzátok. Tehát a felszólítás megadja az utat, és a komolyságát is, hogy igen, erre készüljetek, így imádkozzátok. Hogy nem mindegy, mert olyan textus jön, olyan szent, hogy arra készülni kell lélekben. És hát ős minta lett a keresztény imádságban a mi atyánk, a mennyei atyához fordulás. És az a bátorítás, ami benne van, hogy kérjük bátran az atyától mindazt, ami ott szerepel, abban a meggyőződésben, hogy szeretetéből, jóságából fakadóan mindent megad nekünk, amire lelkünk javára az üdvösséghez szükségünk van. Az álmodozó szerelem mi atyánk textusának az értelmezése tematikusan is a szakralitás átragyogás mintapéldája. A nyitány pedig szenzációs. Tudjátok-e, mi a lélek szárnya, a mi atyánk? És már ami fölemel, ami ugye arra képes, amire szinte semmi, mint a madarat a két szárnya, a lélek szárnya, fölemeli a lelket, és a testet is megerősíti, és a folytatás is az akkori kor számait mondja, hogy 300 millió ember rebegi el minden nap egy gyönyörű költeményt, melyet 19 századdal ezelőtt alkotott az Isten lelkű szerző. Tehát egyértelmű az Isten lelkű, hogy ennek a szerzője valahol a mennyei atya. Ez dadogja minden nap az ártatlan kisded, ez sírja el a bűnbánó, ebben talál vigasztalást a sors üldözött, ezzel ad hálát a boldog, ennek szavaival eszi kenyerét a koldus, ezt reszketi el a fonnyat ajkú agg, ez a születés örömdala, a halál búcsú szava, ezzel kísérik az eltávozott lelket mennyei útján, ezzel könyörögnek érette. Ebben az egyszerű, rövid mi atyánkban, melynek említésére mai hitefogyott kor mosolyog. Több gondolat remek van, mint a világ összes költőinek műveiben, több bölcsesség, mint az ó és újkor minden filozófusának koponyájában. Több tartalom, mint Ponson eseményzuhatagos rakomboléjában. Több, mint a pekingi 6109 kötetes régi és újabb irodalom című műben. És azért érdekes, mert elhangzik ugye Ponson neve, a Pierre-Alexis de Ponson du Terrey, nagyon termékeny francia író volt, de ma már csak ez a rakomboli inkább, ez a karakter megalkotójaként emlékeznek rá a szakirodalomban is. És hát nem döbbenetes, hogy mindenről tud, és mindez bevonja. Tehát az a 20 éves kántortanító műveltsége, az nyitott volt, tágos, a nagyvilágra, a világirodalomra, a világkultúrára tekintett. És a óha is az, hogy óbár mindenki tudna abban gyönyörködni, tehát ami szépség ebben van. És aztán megint idézetet mondok, milyen szép már a megszólítás, mi atyánk. És folytatja, visszatérve ismétléssel hangsúlyozza a nyitányt, hogy 300 millió lélek öleli át egymás testvérként e szóban, és szemeit a közös atyához emeli. Ez az, hogy ez a hitvallásunkban van benne, az összetartozás, a lelki, minden hívő is, az egész emberiség, és az egész világ, hogy összetartozik a Teremtőben. Az egyesült szívek magasztos hálával, örvendő dicsérettel és alázatos megtéréssel kívánják, szenteltessék meg a te neved. Ennek is mélysége van, mert akkor a Szent Mise latin nyelvű volt. Tehát itt az hangzott el, hogy sanctificetur nomen tuum, az, hogy hagias teto to onoma, hogy a görögöt is idézzük a Vulgáta alapját. És aztán itt van a megszentelődés, hogy szenteld meg, Uram, és a te kegyelmed révén szentelődik meg. Az átváltozás és az átváltoztatás titka is benne van. A legyen meg a te akaratod, értelme, hogy érezte, hogy ez a legfontosabb. Kérhetünk bármit, de csak azzal, hogy legyen meg a teremtő akarata, mert anélkül nem létezik semmi. Egy zárójeles megjegyzés. Ez olyan, mint a soproni professzornak az Erdészeti Egyetemen az alapkérdése. Mi kell a tutajozáshoz? És mondják, hogy víz meg tutaj. És azt mondta, hogy nem, más is kell. Tutajozási akarat. A mi kérésünkhöz is kell az atya akarata, hogy jósága, irgalma, szeretete révén ezt megkapjuk, és az történhessen, amit ő akar, de amit mi is szeretnénk a kéréssel elérni. És a folytatás is az a mindennapi kenyér. Ez azért érdekes, mert ezt Assisi Szent Ferenc és Ferenc pápa is külön kiemeli, majd ott külön szólok róla. De a mi számunkra ott van a himnuszban is, az értünk unság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektárt csepegtettél. Összetartozik, egyetemes a magyar kultúra, nyitott volt 1000 év óta a keresztény kultúra révén a világra. Nem is kérdés. Csak azt lehet válaszolni, hogy hála Istennek az volt, és még most is igyekszik az lenni. És hát eljutottunk, mert ez egy ilyen kis, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek, hogy vétett valaki vétetteknek, akkor még ez így hangzott. Hát igen, rettenetes ítélet a gyűlölködőknek, a haragvóknak, mert önmagukat se tudják föloldani, mert hát csak másban moshatod meg arcodat, hogy József Attilát idézzük. És ugyanígy van, a Szent Jónásnak a csodálatos titkát érzékelteti ez, mert különben olyan, írja Gárdonyi, mintha átkot mondaná az önfejedre. Hát valóban, ez megint egy olyan mélység, amelyik tengerszemélyiség, és amiről azt mondhatjuk, hogy állottan partjaid fölött, ugye, és nem lát bele a szem. És akkor jön az, amit nem beszélnek ma már, hogy igenis létezik a hit által megsejthető, sőt bizonyos fokig megérthető igazság, amely hit nélkül nem felfogható, de a hit segítségével még érzékelhető is, mint ahogy Gárdonyinak ez az értelmezése is ezt bizonyítja. Hogy a hálát leróva Sándor elmélkedik tovább, új és új szépségeket, szebbnél szebb ragyogó gondolatokat talál az Isten szerző csodás alkotású munkájában, és lelkét édes ábrándokba ringatja ma a magasztos imádság. Figyeljünk erre a kis részre. Ez nem azt mondja, hogy itt van egy lírai én, amelynek semmi köze a szerzőhöz, hanem a nagyobb igazságot mondja, hogy a legtöbbször vallomásban, művekben ott van a szerző. Lehet ott egy szerepjáték, ahol ez kicsit távolodik, vagy elválik, de ilyen esetben mélységesen ugyanaz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a leírás az bizony Sándor szemével láttad, érzékelted, de itt Gárdonyi beszél. Akkor is, ha megvan ez az áttétel. A gondolatai. A véghetetlen boldogság érzete ömlik idegein által, előíze az üdvözítő mennynek. A tábori öröm, az előzetes, az üdvözítő mennynek, a Szent Mise átélése, Ha pompás, az esztétikai, de mást is jelez, de hogy annál több lelki élmény, tisztító, lélekemelő, lélekerősítő közösségi élmény. És hát, még a zárás mondom csak el, boldogok, akik szeretik az Istent. Hát mindenki, aki hívő, meg ismeri a Szentírást, asszociálja rögtön, hogy ez a boldog mondásokhoz kötődik. Ki is tudjuk egészíteni, mert annyira fontos dolog a számunkra, hogy hát ez, amit Gárdonyi úgy fogalmazott meg, az a módszer szépírói, hogy semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. És itt könnyű kitalálnunk azt, mert a társítóképességünk, asszociációkészségünk erre lehetőséget ad, kiegészítésre. Tehát így lehetne, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott a Jóisten. És akkor már is összekapcsoltunk itt olyan mélységet, ami valóban az arszakrának a része, a szakrális dimenziónak a része. És én nagyon szívesen folytatnám ezt tovább, de a lényeg mégiscsak az, hogy elindultunk onnét, hogy mi atyánk, hogy Pater Noster, hogy Pater Hémon. És ez a Pater szó még egy kis értelmezést kíván, és azzal zárom le, hogy eredetileg is, tehát e világi akkori értelemben a Pater a rómaiaknál apát jelentett. Pater familiást jelentett, családapát, aki helytartója volt a teremtőnek, a rendelés szerint, a családfő, sőt a szenátusban az öregek tanácsának a tekintélyes tagjait is Páternek hívták. Tehát a Pater Nosternek a égi szakrális értelmezésének ott van egy nagyon komoly időben rómaiaknál előzmény sorozata a jelentés rétegekkel bizonyíthatóan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban vendégem volt dr. Cseh Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgettünk, az Álmodozó szerelem című műről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 33. részét, felolvassa Fűr Anikó.
Imót sem kellett különösebben nyőzködni, hogy velük tartson, és amíg elgyalogoltak az alvégre Boksa kemencéjéhez, el is mondta, hogy miért. Egyrészt lóháton is két napig tartana az út oda, ahol most lennie kellene. Másrészt ő még senkit nem látott, aki ismeri a varázslatot a csordás farkasok ellen. Nem varázslat volt az, mentegetőzött szerényen Ciprián. Aztán huncut mosolyjal megtoldotta, hogy varázslatosnak persze nyugodtan lehet nevezni, ahogyan elbántak a fogoly kísérőkkel, mert Tramini és Bogi is kivette a részét a győzelemből, így őket is illeti a dicséret. Aztán még hozzátette, hogy szerinte a jól összehangolt együttműködéssel nem ér fel semmi varázslat. A titok viszont nem ördögtől való, bölcs előrelátás, jó reflexek, edzett izmok és jó fegyverek. Én jobban hiszek ezekben, mint akármiféle varázslatban, mutatta a felkarját, aztán pedig a kardját végül még hozzátette. Őszintén megmondva, nem tartom valami sokra a varázstudományokat.
Nono, barátocskám, nono,
recsegte vissza Imó. Pedig így van. Csak a baj van velük folyton, sommázta Ciprián, és megragadta az alkalmat, hogy szóba hozza, miért is vannak itt. Például, amit az egyik megyerhegyi kővágó mondott, és amit Kamor hozzátett, meg ami ezen a kéregdarabon is van, mondta és nyújtotta is, amit Mordizártól elhozott. Mind összefügg, de csak a bajnak van. Imó elvette a kéregdarabot, kibogarázta az írást, és látszólag minden összefüggés nélkül megismételte, amit korábban már emlegetett.
Mondom, hogy Szalók messze van.
Ezt már az előbb is említetted, de mire akarsz ezzel célozni?
A kilencjukú hídra.
A kilencjukú hídra? Még sosem hallottam arról, mondta erre Boksa, mint az egyetlen környékbeli. Hol van az?
Messze, ha mondom. Sok napig tart az út.
Na jó, de miért fontos az a híd? Mi van ott? Kérdezte ekkor Ciprián, hát ha itt közelebb jutnak mégis. Ha nem is ahhoz a hídhoz, legalább a magyarázathoz, de egyelőre nem járt sikerrel. Imó ugyanis azt felelte.
Ebéd után megmondom.
Jó gondolat, állapította meg Boksa nagy egyetértésben Traminival, aki rögvest arra is kíváncsi lett, vajon mit fognak enni, s nem utolsó sorban hol és mikor.
Cinkét, ott a kemencém mellett, s akkor, amikor megfő.
A válasz jól hangzott, mert ha nem is értették pontosan, de legalább közelinek volt mondható. A beszélgetés alatt ugyanis már át is értek a falu alvégére, ahol két völgy találkozik össze, és Boksa kinyújtott ujja egy sárgás-fehér búbos-kúpos kőrakásra mutatott, valamivel a völgy torkolat alatt.
Közvetlenül előtte egy jókora kört írt le az út. Ott fordulnak meg a szekerek, amik hozzák a fát és a követ. Az égetett meszet meg viszik, magyarázta.
A búbról meg elmondta, az valójában a kupolába rakott mészkő, alatta van a tűztér, ami egy félig földbe vájt katlan. Ez akár még érdekes is lehetett volna, de valahogy a hatalmas kemencénél jobban foglalkoztatott mindenkit egy aprócska, pár kőből álló kis tűzrakóhely, vas háromlábbal, bográccsal. Azon pedig cseppet sem bánkódtak, hogy miután meghámozták a krumplit és a hagymát, és vizet hoztak a gyéren csordogáló patakról, megpirították a felkockázott szalonnát, az egészet simán csak liszttel főzték egybe, és semmiféle kedves madárkákat nem kopasztottak bele. A főzetet időnként megkóstoló mészégető mégis azt mondta egyszer csak, hogy
na, kész a cinke, lehet jönni fogyasztani, jó étvágyat.
Senki sem ellenkezett, és kívánni se kellett, megvolt a jó étvágy hozzá bőven. Aztán, mikor a végére értek, Tramini csak megkérdezte.
Miért hívott cinkének a dödöllét?
Így tanultam a nagyanyámtól, mondta meg a vállát.
Értem. Akkor most már nem mutathatod a kemencédet.
Boksa örömmel egyezett bele. Legalább nem neki kell fölmászni és ellenőrizni a tetőnyílást, meg egyáltalán már épp itt az ideje beindítani. Ahogyan Ciprián is arra gondolt, épp itt az ideje, csak ő az Imónak feltett kérdés megismétlésére értette. Egészségedre, kedves Imó! Remélem ízlett, s most már nincs akadálya, hogy elmesélt, hogy miért is ennyire fontos az a kilenc lyukú híd.
Már is kétszer annyira fontos. Ott van az, ami a kismanónak segíthet,
mutatotta nála kétszer nagyobb Tramini felé,
hogy megszabadíthassa kőbezárt szüleit. Ráadásul annak a kezében van, akiről ez az írás szól,
kocogtatta meg a kéregdarabot.
Zemúr!
Nézett össze Ciprián és Bogi, és hirtelen annyi kérdésük támadt, hogy épp attól nem jutottak szóhoz.
Igen, megkaparintott a Turbucka vezérke dárda jogarát, aminek a dísze az a kőtojás, ami megtörheti a három boszorkák átkát. Az egyetlen, ami a kismanónak segíthet.
Na hát, mintha csak beszéltél volna Alnus magiszterrel, csapta össze a kezét Bogi. Pedig az nem lehet.
Dehogy nem, sok éve. Tőlem tudják a dinkák titkát.
Ciprián csak ámult. Kamor, Zemúr, Megyerhegy, Nyápicok, dinkák, Turbucka vezérke. Szép nagyívű kör, de úgy tűnik kezd bezárulni, állapította meg magában. S ahogyan törte a fejét, a lassanként egymásba fűződő részletek alapján már kezdett kapiskálni valamit. Alig pár tucat dolgot kell már csak a helyére illeszteni. Miért hasonlítanak annyira Alnus magiszter és Kamor tanításai? Kik azok a bükki három boszorkák? Hol vannak most? Ki az a Turbucka vezérke, és micsoda egy dolog az ő dárda jogara? Tényleg járt a Megyerhegyen Imó? Miért árasztotta el a bányát, amiről Őrs és Pál beszélt? Mi köze ehhez az egészhez Zemúrnak, és kik azok a dinkák?
Ha a sejtésem beigazolódik, lesz rá alkalom, hogy mindezt elmesélje Imó, gondolta, bár ahogyan rápillantott a többszék is vízimanóra, mosolyt csalt az arcára, hogy a büki vizek nagy szellemét látja maga előtt. Pedig ha ő az,
akkor egytől egyik tudja a válaszokat a rengeteg kérdésre. Csak hát van, ami azok elé kívánkozik. Így Ciprián azzal kezdte. Te Zemúrnál voltál, Imó?
Oda vittek ezek a subaszőnyekbe csavart fenevadak,
bólintott. Hogyan tudtak foglyul ejteni?
A varázserejükkel.
Hiszen nincs is varázserejük, ingatta a fejét Ciprián, mert a tapasztalata ezt mondatta vele.
De igen, azért nem bírtam velük, mert van nekik. Az a varázserejük, hogy nem fog rajtuk semmi varázslat.
Emlékeztetett a korábban hangoztatott véleményére egy kis torokköszörüléssel Ciprián, de volt ennél fontosabb kérdése is. Zemúrnál nem volt ott véletlenül Helka is?
Én csak azt a felfuvalkodott hólyagot láttam ott, Zemúrt, meg mindenféle rusnyadögöket. Azokat is csak egyszer egy föld alatti szeánszon.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Nyulász Péter Ciprián című regényének 33. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A halál a bűn következménye. Az egyház tanítóhivatala, mint a Szentírás és a Szent Hagyomány állításainak hiteles magyarázója, tanítja, hogy a halál az ember bűne miatt lépett a világba. Jó lehet, az embernek halandó természete van, a Teremtő nem halálra szánta. Így a halál ellentmond Isten és a Teremtő tervének. Úgy vonult be a világba, mint a bűn következménye. A testi halált az ember nem ismerte volna meg, ha nem vétkezik. Így tehát a halál az ember utolsó ellensége, akit le kell győzni. A halált Krisztus átalakította. Jézus, Isten fia, elszenvedte a halált is, mint az emberi lét velejáróját. De ő halálfélelme ellenére az atya akarata iránti teljes és szabad engedelmességben vállalta magára. Jézus engedelmessége a halál átkát áldássá változtatta. Az engedetlenség, az ember engedetlensége által jött a világba a halál, és Jézus engedelmessége ezt az átkot, a halál átkát áldássá változtatta. Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. Így olvashatjuk a Filippiekhez írt levélben, számomra ugyanis élni Krisztus, meghalni nyereség. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele. Olvashatjuk a második Timóteushoz írt levélben. A keresztény halál lényegi újdonsága ez, a keresztség által a keresztény szentségileg már meghalt Krisztussal, hogy új életet éljen. A Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halál befejezi ezt a Krisztussal való meghalást, és véglegessé válik beiktatásunk Krisztusba az ő megváltása által. Tehát a Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halálunk befejezi azt a sok-sok meghalást önmagunknak, amit életünkben tettünk. Amikor böjtölünk, akkor is kicsit meghalunk önmagunknak, mert szeretnénk jót enni, vagy többet enni, de nem tesszük. Meghalunk önmagunknak. Vagy szeretnék az étteremben egy olyan társaság mellé ülni, ebédelni, akit nagyon szeretek, aki nagyon jó társaság, és nagyon jó velük lenni. De ott van egy másik asztaltársaságnál, egy olyan, akivel nincs jó viszonyom, akivel nem szívesen vagyok együtt, akivel talán még beszélgetni sem szeretnék, akire egy kicsit neheztelek, mert megbántott engem. De van ott éppen egy hely mellette, és odaülök, és beszélgetek vele, és bocsánatot kérek tőle, vagy elfogadom az ő bocsánatkérését, közeledek hozzá, és ezzel is meghalok önmagamnak. Mert én szívem szerint a másik asztaltársasághoz ültem volna. És egy napunkban rengeteg ilyen lehetőséget ad az Úr, hogy meghalljuk önmagunknak. Hogy ne azt tegyük, amihez éppen kedvünk van, vagy a vágyaink, testi vágyaink indítanak, hanem azt tegyük, amire a Szentlélek indít. Ami általában nehéz és nehezebb, a nehezebb út, az a szűk kapu, az a szűk ösvény, ami az üdvösségre vezet. És hogyha ezekre figyelünk, akkor gyakorolhatjuk ezt a mindennapi meghalást, vagy minden percben való meghalást önmagunknak, és ezeket teszi véglegessé a Krisztussal való meghalás, a halálunk pillanata. Jobb nekem Jézus Krisztusért meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk halt meg. Őt akarom, aki értünk föltámadt. Születés vár rám. Hagyjátok a tiszta fényt vennem. Oda eljutva leszek ember, mondta antiochi Szent Ignác, mielőtt a vértanúságot elnyerte volna. Oda eljutva leszek ember, mondta ő, ott teljesedik ki az emberségem, ott Isten színe előtt a mennyországban. A halálban Isten magához szólítja az embert, ezért a keresztény Szent Pálhoz hasonlóan vágyódhat a halál után. Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek, írja a Filippiekhez írt levélben. És Krisztus példáját követve, képes halálát az atya iránti szeretet és engedelmesség aktusává átformálni. Tehát egy keresztény ember valóban vágyódhat a halál után, mert ilyenkor az örök életre vágyódik, de ezt az életet is nagyon meg kell becsülnünk és szeretnünk kell, mert az élet Isten legnagyobb ajándéka. és tudnunk kell azt, hogy el kell számolnunk majd a lelkünkkel, de el kell számolnunk a testünkkel is, amire talán kevesebbet gondolunk, és ezért, mivel a test a Szentlélek temploma, nagyon meg kell becsülnünk, mert az életet mi ebben a testben éljük, és a test és a lélek egysége az az emberi élet teljessége és lényege. Vágyhatunk a halálra, az örök életre, de éljük is az életet Krisztussal, és szeressük az életet, mert Isten ajándéka. Az életet élni kell, mint ahogy Teréz anya mondja. És minden ajándékát meg kell köszönni az Istennek, amit ebben az életben kapunk. Csak ezekkel az ajándékokkal ne éljünk vissza, és ne az ajándékokat szeressük elsősorban Isten nélkül, hanem mint Isten ajándékát tekintsük ezeket az ajándékokat, és elsősorban az ajándékozót szeressük. Így vágyott Avilai Szent Teréz is a halálra, amikor azt mondta, a látásodra vágyom, szeretnék meghalni. De mint tudjuk, szeretett élni is Krisztusban, itt a Földön, és Krisztussal. Milyen szép mondatokat hallhatunk az egyház liturgiájában, mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. A halál az ember földi zarándok útjának, a kegyelem és irgalom, amit Isten fölajánl neki, hogy megvalósítsa földi életét az isteni terv szerint, és hogy döntsön végső sorsáról, idejének vége. Egyetlen földi életünk végeztével további földi életünkre nem térünk vissza többé. További földi életre nem térünk vissza többé. Az ember számára az a rendeltetés, hogy egyszer halljon meg, olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, a 9. fejezet, 27. versében, ezt érdemes megjegyezni, mert van, amikor vitába kell szállnunk a reinkarnációval kapcsolatban, és ezt a mondatot, ezt idézhetjük, ezzel Jézus egyszer és mindenkorra véget vetett a tévedések sorozatának, ami a lélekvándorlással kapcsolatos, a halál után reinkarnáció nincs. Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg az egyetlen élete után. A lélekvándorlásról szóló tanítás azért tud veszélyes lenni, mert a felelősséget elveszi. Ha van új élet, akkor talán mindegy, hogy most hogy élek, majd javítok az újban. Vagy megváltoztatom, megjavulok, megváltoztatom az életemet majd az újban. De lélekvándorlás nincs, reinkarnáció nincs. A reinkarnáció jelenti ugye a lélekvándorlást. Az egyház buzdít minket, hogy készüljünk fel halálunk órájára. A hirtelen és készülete haláltól ments meg, Uram, minket. Imádkozzuk a minden szentek litániájában, hogy kérjük Isten anyját, imádkozzon értünk a halálunk óráján, az üdvözlégy Máriában, ugye ez benne van, amiről az előbb elmélkedtünk, és hogy bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védelmezőjére. Kempis Tamás Krisztus követésében olvashatjuk, minden cselekedetedben és gondolatodban úgy kellene viselkedned, mintha azonnal meghalnál. Ha jobb volna a lelkiismereted, nem nagyon félnél a haláltól. Jobb volna a bűnöktől óvakodni, mint a halál elől futni. Ha ma nem vagy készen, hogyan leszel készen holnap? Tehát a bölcsember, a valóban bölcsember az egész életében készül a halálra. Nem félve, rettegve, hanem tudatosan, okosan, tudva azt, hogy egyszer eljön az ő órája is, nem tudjuk, hogy mikor, készülök a halálomra, és mindig felkészülten akarok a halál elé nézni. És ha valaki így éli az életét, nyugodt szívvel, békésen mehet át ebből az életből, a halálon keresztül az örök életbe. Áldott légy, Uram, a testi halálért, mint testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a másik halál nem fog fájni azoknak. és imádkozzunk Szent Józsefhez a boldog halálért. Ó, áldott József, te Jézus és Mária ölelő karjai között adtad ki lelkedet. Amikor majd a halál pecsétje lezárja az én életemet, jöjj el Jézussal és Máriával, hogy segítsetek nekem. Szerezd meg számomra, arra az órára ezt a vigaszt, hogy úgy halassak meg, hogy szent karjaik öleljenek engem. Ó Jézus, Mária és József, lelkemet életemben és halálomban szent karotokba ajánlom. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!